Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik frakcióvezetőről. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy meghívta.
Német csapatkapitány szivárványos karszalagban futott ki a tegnapi meccsre. Számítottak erre a nemzetközi visszhangra, amit a pedofil ellenes törvényjavaslathoz később csatolt a szexuális kisebbségeket érintő rendelkezések okoztak?
Megmondom őszintén, hogy nem. Hát meglepő, hogy Európában nincsen egyértelmű kiállás a gyermekek védelme mellett. A mi számunkra ez kicsit fölfoghatatlan is, legalábbis én úgy látom, hogy akik megszólalnak ebben az ügyben, és nemzetközi sajtótérben is megjelennek, tehát fontos emberek, mondjuk az Európai Bizottság elnöke, meglepően tájékozatlanul vagy felkészületlenül nyilatkozott. Tehát szerintem rossz az, hogy folyik egy vita egy mondatról, amely mondatot nem olvas el senki. Ha elolvasnák azt a mondatot, akár nyugaton, akár itthon, azok, akik bírálják, akkor látnák, hogy miről van szó. De attól tartok, hogy tudatosan nincs az a mondat elolvasva, mert egy olyan ügyet akarnak kreálni ebből a gyermekvédelmi javaslatból, vagy törvényből, amely ügy ből politikai hasznot remélnek. Ehhez persze be kell csapni a választókat a törvény kiforgatott értelmezésével, de ez nem jó dolog. Az alapmondattal nagyon remélem, hogy nincsen baja a többségnek. Az, hogy politikai vita van, az normális dolog, de az, hogy ekkora európai fennforgás legyen egy gyermekvédelmi javaslat miatt, az finoman szóval is meglepő.
De biztos abban, hogy a javaslat pedofiliával kapcsolatos részeit bírálják, és nem a... Mi az a mondat, amit ön szerint bírálnak? Nem, vagy nem értenek meg?
Igen, de az előbb is azt mondtam, hogy a gyermekvédelmi rész. Tehát, aztán azt különösen remélem, hogy a pedofiliára vonatkozó, vagy a pedofil bűnnel követőkre vonatkozó szigorító javaslatokat nem bírálják. Ugye talán ez a műsor időtartama miatt lehetőséget ad arra, hogy tisztázzuk. Tehát az a mondat, amely ellen sokféleképpen tiltakoznak, vagy felemelik a szavukat, az úgy kezdődik, hogy tilos 18 éven aluliak számára elérhetővé tenni. Tehát még egyszerűbben mondom, tilos gyermekek számára elérhetővé tenni pornográf tartalmat, a nem megváltoztatás, a születési nem megváltoztatására irányuló tartalmat, vagy propagandát, illetve a születési nemnek megfelelően azonossághoz való jogot sértő tartalmat, vagy homoszexuális tartalmat elérhetővé tenni. Tehát tulajdonképpen mit mondunk ezzel? Azt mondjuk ezzel, hogy a gyermekek életében, a gyermekek hálószobájában, telefonján semmi keresnivalója, amúgy is egyébként semmi keresnivaló az életkoruknak nem megfelelő tartalom. Most ezt kifogásolni szerintem elég hajmeresztő. Egyébként van még egy gondom a dologgal, amikor, és ez talán jól mutatja a mai jobb oldal és bal oldal közti különbséget. Mi a jobb oldalon azt mondjuk, hogy a mi fölfogásunk szerint a szülőknek a dolga és a joga, és bízunk is bennük annyira, hogy orientálják a gyermekeiket a szexualitás kérdésében. Úgy is előkerül, tehát minden szülőnek, ha a gyereke elér egy bizonyos kort, akkor így úgy, amúgy, de valahogyan ezt a témát meg kell értetni a gyerekkel, el kell magyarázni a jelenségeket, stb. A baloldal azt mondja, hogy ezt a jogot ne a szülőknél hagyjuk, hanem ezt az értelmezést, ezt a magyarázatot, ezt hagyjuk meg civil szervezetnek. Mi azt mondjuk, hogy mi bízunk a szülőkben. Szerintem egy szülő, én magam is az vagyok, és ragaszkodnék is hozzá, hogy az én gyerekeim ilyen típusú nevelését ne más végezze, főleg ne olyan tartalomban, amihez én nem járultam hozzá, de szerintem ez sok szülő így gondolja.
És hát a baloldal se kizárólagosan azt mondja, hogy a szülő ne szóljon ebbe bele, hanem azt mondja, hogy is. Ha vannak ilyen szervezetek, amiknek egyébként ezzel foglalkoznak, és felvilágosító tevékenységet művelnek.
Szerintem egy fontos részhez érkeztünk, ugye itt van egy fölfogásbeli különbségük. Azt mondják, hogy felvilágosító tevékenység. Sokan azt mondják, egyébként mi magunk is ezt mondjuk, hogy ez a felvilágosító tevékenység, ez már nem az, hanem ez egy nagyon erős propaganda most már. Tehát Például a nyugaton a nem, a születési nem megváltoztatására irányuló propaganda, az már nem felvilágosító szinten. Már meg kell nézni az interneten, tele vannak a számos YouTube csatornán, mindenhol lehet látni olyan kisfilmeket, aki rákeres, és van gyomra hozzá, az esetleg nézze meg, ahol 5-6-7 éves gyerekeknek Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban több helyen felelni ilyeneket, 5-6-7 éves gyerekeknek magyarázzák el, hogy van lehetőségük a nemük megváltoztatására először is. Hogy kerül ebbe a korosztályba, bármilyen kontextusba a szexualitás, bármilyen formájában, hogy kerül az oda? Miért kell bevinni a gyerekek életébe ideje korán ezt az egész, és ez nem felvilágosítás, ez már propaganda, ez egy olyan tudatformálás, aminek szerintem nincs helye.
Ez világos, de látnak olyan magyar szervezetet, amelyik eddig, vagy bármikor ilyen tevékenységet folytatott volna? Tehát, hogy népszerűsíti például a nemváltást?
Ugye meg akarjuk előzni a problémát. Olyan, igen, tehát akkor kétféleképpen hadd válaszoljak. Ugye a világtrend az irányba megy, és a hazai lobby szervezetek, ezeknek a, hogy mondjam, a szervezeteknek a tevékenység is az irányba megy, hogy érjünk el odáig, ahol már az idézőjelbe tett haladó nyugat tart, hogy igenis 5-6-7-8 éves korban már kezdjünk el a gyermekeknek arról beszélni, hogy akár élhetnék másképp is az életüket, mint ahogy megszülettek. Magyarországon még durván nem tartunk itt, de ott már tartunk, hogy számos iskolából jöttek szülői panaszok, észrevételek, szerintem mindenki tud ilyet a saját környezetéből mondani, hogy az iskolában, általános iskolákban is már felvilágosító óra címén, mondjuk egy osztályfőnöki óra keretében olyan előadást hallgatnak a gyerekek, ami vagy nem való az életkorukhoz, vagy ezeket a tartalmakat már pedzegeti. Tehát az, hogy mondjuk Magyarországon ez ne legyen bevett, ahhoz még időben vagyunk. Tehát hallottam azt a fajta kritikát, amit a kérdésében is feltett egyébként, vagy utalt rá, vagy kiolvasható volt belőle, hogy na de hát Magyarországon még nem volt ez. Hát persze, hogy ennyire durván nem volt, mint nyugaton, de éppen azért fogadtuk el a törvényt, hogy ne is legyen. Tehát bízzuk nyugodtan a szülőkre, és nem kell egyébként azt állítani a törvényről, hogy ez bárkit megbélyegez. Nagyon fontos, hogy a törvény nem említeti a felnőttek kifejezést. Tehát a 18 évet, aki betöltötte felnőtt emberek szokásairól, életmódjáról nem szól a törvény, senki nem beszélt róla. A gyermekeket védi meg olyan tartalmaktól, ami a mi fölfogásunk szerint nem való az életkoruknak, vagy ha már elég érettek is, mondjuk 18 év alattiak már, 14 és 18 év, 16 és 18 év között már lehetnek érettek a fiatal felnőttek, akkor is az alaptörvényünknek nem megfelelő tartalom az amivel találkozhatnak. Felnőtt korukban majd ők mérlegelnek, stb. A tájékoztatás, amit sokan még kifogásolnak, ott pedig a leghatározottabb álláspontom, és most muszáj ismételnem magam, hogy annak a megválogatása, az orientálása, vagy annak a megválasztása, hogy a gyerek miről halljon többet és miről kevesebbet, azt meg igenis adjuk vissza a szülőknek.
Hogyan kívánják elkerülni, hogy a pedofilokat összekeverjék a szexuális kisebbségekkel? Mert hogyha egy törvényben rendelkeznek a két kategóriáról, akkor ennek a veszélye legalábbis fönnáll. Jól lehet, az egyik csoport a bűnelkövető, a másik meg nem.
Igen, de ez egy nagy félreértés, például már nem egy törvényben rendelkeztünk róla. Ugye ez az egyik olyan állítás, amire a baloldal a becsapós kampányát építi. Megpróbálják ezt a törvényt úgy beállítani, mint hogyha kirekesztő, vagy összemosó, vagy bármi, sőt most már ilyen neveket igyekeznek adni neki, de ugyanebben a tematikában nem egy törvényben rendeztük el. Ugye a törvény két részből áll. Egy-két percben hadd mondjam el. Az egyik talán a címe a legbeszédesebb. Úgy szól a törvény címe, hogy a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről és egyes gyermekvédelmi törvények módosításáról szóló törvény. Na most, ugye az első fele az nyilván egy büntetőjogi megközelítésű, valószínűleg nagyobb társadalmi konszenzusnak vagy politikai konszenzusnak örvendő javaslat, ahol a bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó törvényt módosítottuk, és pedofil lista nyilvánosságra hozatala, tehát aki az elmúlt években, évtizedekben pedofiliáért büntetést kapott, azok neve, település szintű lakcíme, arcképmása elérhető. De ebben nem volt nagy vita, bár itt is már előkerültek azok a színéhangok, melyek szerint itt sérülnek mindenféle jogok. Aztán a BTK szigorítás fontos elem, szerintem nagy vívmánya ennek a törvénynek, ami nagyon kevés hangsúlyt kap a sajtóban, hogy 4 új minősített esetet vezet be. Azért az nem járja, hogy nem volt eddig súlyosabban büntetendő, ha mondjuk 12 év alattival szemben követnek el pedofil bűncselekményt, ha erőszakkal és sanyargatással követnek el pedofil bűncselekményt, ha különös visszaesőként követnek el, vagy ha hivatalos személyként követnek el. Ugye ezek az új minősített esetek, azt jelenti, hogy ezekben az esetekben súlyosabb a börtönbüntetés. A hivatalos személykénténél megjegyezném, hogy ez a úgynevezett Lex Caletta, amit a közvélemény így ismerte meg, amit már bocsánatot kérek, de azért a baloldal egy komoly kampányt fűzött erre a Caletta ügyre. Hozzáteszem alaptalanul, mert azért a Calettának a diplomata karrierje az a Medgyesi, a Gyurcsány és a Bajnai kormányok alatt épült föl. Kétségtelen ez a kormány megörökölte 2010-ben, mint karrierdiplomatát, de a baloldalú meghozta azt a döntést, hogy egy komplett kampányt épített a Calettára, illetve arra, hogy a kormánypártokkal ezt összemossa, ezt a egészen gyomorforgató büntetetet. Ezeket mind elrendezzük az új BTK-ban, illetve van még a foglalkoztatásra vonatkozó szabály, hogy akik pedofil bűnelkövetők, azok a jövőben ne dolgozhassanak olyan álláshelyeken, ahol gyermekek közelébe kerülhetnek. De ez az egyik fele. És van a másik fele, a gyermekvédelmi rész, ahol szintén nem egy törvény módosult, hanem a köznevelési törvény, a családok védelméről szóló törvény, a gazdasági reklámtörvény módosult, ahova bekerült különböző verzióban ugyan, de tartalmát illetően az a mondat, amit az előbb mondtam, ami viszont kizárólag a gyerekekre vonatkozik, ezért gyermekvédelmi.
Tudom, ez csak egy technikailag egy törvény, mert hogy ez rendezi sok másik jogszabálynak a módosítását?
Igen.
Tehát ha valaki rákeres erre a úgynevezett pedofil törvényre, akkor ezt fogja így szövegtestként megkapni, meg az összes többi módosítást?
Klasszikus saláta törvény. Tehát több törvényt módosít, egy törvényjavaslatban, de nem egy törvény ez, tehát nincs olyan törvény, ahol ez egybe szerepel, nem, mert ugye a pedofil törvény is alapvetően legfőképpen a büntető törvénykönyv módosítása. De ez egy technikai kérdés, az a politikai vitákban kevésbé szokott számítani, hogy mi hol van. De ettől függetlenül a gyermekvédelmi rész bírálatát sem értem, mert én azért az bíztam benne, és sőt most is azt gondolom, hogy a magyar társadalomban többségi véleményt, hanem a konszenzus nem is, de többségi véleményt élvez, hogy a gyermekeket azért a lehetőleg, főleg az internet elterjedésével és az azon található egyre vadabb dark webes tartalmaknak az egyre nagyobb elérése miatt távol kell tartani minden eszközzel a koruknak nem megfelelő tartalomtól, és a szülők jogait bővíteni kell. Hogy ebből is vita alakult ki, egy kicsit meglepő, ahogy az elején mondtam.
Jól magyarázzák-e el az európai közvéleménynek azt, hogy valójában mit akarnak? Mert rendszeresen lehet látni, hogy a végén már nem magáról a szövegről folyik a vita, hanem a politikai nézetek ütköztetése történik. Az unalomig ismert politikai nézetek ütköztetése.
Igen, ez egy régi liberális sajtógépezeti módszer. Nem magáról a törvényről kell, vagy a tényekről kell, hogy folyjon a vita, hanem egy valótlan állításról kell, hogy folyjon a vita. Bele kell kényszeríteni a felet a védekezésbe. Most is ez történik. Nem, ugye praktikusan nem tud másképp történni a dolog. Ennek az az oka, hogy a nyugat-európai média viszonyok azok egy liberális hegemóniát tükröznek. Tehát nincsen média pluralizmus. A német sajtó egyoldalúsága, mondjuk a német propaganda erősségének régmúltba visszavezethető hagyományai vannak, meg egyoldalúságának, tehát a német propaganda mindig gondoskodott arról, hogy egyféle vélemény legyen, de az nagyon. És ez az egyféle vélemény, tekintettel arra is, hogy közelednek a német választások, most arra használta föl ezt az ügyet, hogy kiforgatta, visszaél azzal, hogy nyilvánvalóan nem, hogy egy német, de még egy magyar ember sem fogja nagy eséllyel elolvasni, hogy valójában mi van abban a törvényszövegben, a németek meg pláne nem. Ezért úgy értelmezik, úgy fordítják le a törvényt, ahogy az nekik tetszik, és az meg különösen szomorú, hogy még az Európai Bizottság elnöke sem vette a fáradtságot, hogy a nyilatkozata vagy a közleménye előtt megnézze a konkrét szöveget, mert 7 gyermekes családanyáról beszélünk Ursula von der Leyen személyében, és pont tőle 7 gyermek édesanyjaként elvárható lenne, hogy mondjuk ne ellenezze, vagy ne ilyen bugyután tegye, még akkor is, hogyha valamilyen politikai nyomás alatt teszi ezt a szöveget, mert ez a szöveg semmi olyat nem tartalmaz, ami szembe menne az európai értékekkel, sőt, én eddig azt hittem, hogy a gyermekek védelme az közös európai érték. Most nagyon néz ki a nyilatkozatokból, hogy nem az, vagy ha pedig nincs így, akkor legyenek kedvesek elolvasni a szöveget, mielőtt nyilatkoznak
róla. Számít arra, hogy végül egy európai bíróság előtt fog kikötni az ügy?
Nem, mert nemzeti hatáskör az ügy.
Tehát semmilyen európai értékkel ütközönnek, nem látszik kötelezettségi szegés eljárás, nem indítható ilyen ügyben.
Hát,
itt most lefolyik?
Nézd, amit az Európai Unió akar, az úgyis lesz. Tehát azért ne felejtsük el, hogy a sargentini jelentésnél az Európai Parlament simán meglépte azt, hogy módosította a saját szavazási szabályait a szavazás előtt, csak hogy meglegyen a többség. Tehát hogy mondjam, maguk csinálnak viccet a saját intézményrendszerükből.
Amit a bíróság is helyesnek és jogosnak talált végül.
Na jó, de az Európai Bíróság, az Európai Parlament, az Európai Bizottság, az ugyanaz a befolyási övezet, tehát ez a kicsit az a holló-hollónak a szemét nem válja ki ebbre hajaz. De azért ahhoz nem kell jogásznak lenni, hogy valakinek fönn akadjon a szemöldöke azon, hogy mondjuk a tartózkodó szavazatok nem számítanak leadott szavazatnak egy szavazásnál. Hozták ezt a szabályt csak azért, hogy meglegyen a sargentini jelentés mögött a többség. Csak halkan jegyzem meg, ha ez Magyarországon fordult volna elő, hogy a szavazás, bármelyik parlamenti szavazás előtt módosítottuk volna ilyen egyébként jogértelme iszonyú primitív módon a szavazási szabályokat. Kíváncsi lennék, hogy mit mondanának ugyanezek az emberek. Tehát csak azt akartam mondani, hogy az Európai Unió valamit a fejébe vesz, és ott a politikai vagy a mainstreamben található véleményvezérek, azok a befolyásoló vagy nyomásgyakorló szervezetek, amelyek megmondják, hogy kinek mit szabad mondania, gondolnia, döntenie. Hogyha ezek mondjuk így elhatározzák, hogy a magyar kormányról most csúnyákat fognak mondani és írni, és akár kötelezettség szegési eljárást indítanak, akkor meg fogják indítani, függetlenül attól, hogy erre van-e jogi lehetőség. Megtették a szavazásnál is, hogy nem volt rá jogi lehetőség, de módosították. Ezért csak azt akarom mondani, hogy normális esetben nem lenne ennek semmi jogi következménye, mert ez nemzeti hatáskör. Az egy dolog, hogy a törvény erkölcsileg helyes, védhető, politikailag lehet rajta vitatkozni, de mindenképpen jogszerűen hozta meg a magyar parlament, mert nemzeti hatáskörbe tartozik ez az ügy.
Számoltak-e a szavazás előtt az ellenzék várható reakciójával, az egyes pártokéval, mert egy értelmezés szerint ez egy brilliáns módszer volt arra, hogy a Jobbikot leválasszák az együttműködésről, mert tudták, hogy ők nem szavazhatnak másképp, mint ahogy szavaztak, és az nem az volt, mint ahogy az ellenzék többsége szavazott.
Igen, szavazhattak volna másképp is. Hát most persze bele lehet gondolni ebbe a törvénybe mindenféle politikai mahinációkat.
Mahináció, ez egy technika. Választás hát, közeledik.
Igen, de azt, hogy a Jobbik hogy szavaz, azt nem mi mondjuk meg. Tehát szavazhattak volna másképp is. A Jobbik ugye talán abba szorult bele, hogy nagyon sokat hangoztatta, hogy ők már nagyon régóta mennyire komoly pedofil törvény csomagot készítettek elő. Sőt, ha visszaemlékszem, akkor indítottak egy kampányt is arra vonatkozóan, hogy a kormányzó pártok mi az elmúlt években hogyan nem szavaztuk meg az ő javaslataikat.
Pedofilia részénél tökéletes volt az egyensúly, ritkán fölkaptuk a fejünket rá, hogy micsoda egyetértés van a parlamentben.
Hát
egymásra licitáltak szinte.
Igen, azért én bent ültem annak a vitának egy jelentős részén, a másik részét pedig végighallgattam. Azért ott is már domborodtak ki az ellentétek. De például muszáj vagyok itt is reagálni arra, hogy a Jobbik azt állította, hogy az elmúlt években azért nem, tehát hogy nem támogattuk az ő javaslataikat, és ezért mi nem is támogatjuk az egész pedofil elleni törvénycsomagot, mi benyújtóként, tehát volt egy kis kommunikációs zavar is benne. De azért azt itt szeretném tisztázni, hogy a Jobbik által benyújtott javaslatot korábban azért nem lehetett támogatni, mert nem voltak benne minősített esetek. Tehát például a Jobbik szerint az nem igényel súlyosabb büntetési tételt, ha mondjuk az előbb felsoroltaknak megfelelően 12 év alattival szemben követik el, vagy visszaesőként, vagy stb. Stb. Tehát azért mondom, hogy a politikai vita része megvolt már a pedofil törvénynek is, sőt, már a bal liberális sajtó elkezdte pedzegetni, igaz, hogy csak úgy nagyon a végeken, de elkezdte pedzegetni, hogy azért a pedofil embereknek is vannak jogaik, meg hogy sérülnek az adatbiztonságukhoz való jogszabályok, meg szóval volt már egy ilyen finom oda-oda szúrogatás, amikor a pedofil bűnelkövetőkről volt szó. Tehát ha fogadnom kellett volna a legelején, hogy csak a pedofil részét megszavazzák a baloldali pártok, én már a pedofilokat súlyosabban büntető javaslatot megszavazzák-e, én már akkor is azt mondtam, hogy szerintem nem. Mert nekik a kormánnyal való szembenállás az mindennél fontosabb dolog, és ezért akár egyébként olyan témákban is szembe jönnek a kormánnyal, amivel nem lenne érdemes.
Ugye egy ilyen óriási felháborodást kiváltó ügy után ezt politikailag reálisnak látja, hogy bármely oldal ezt nem szavazza meg, nem öngyilkosság?
Nincs ilyen. Tehát ugye média viszonyokból kell kiindulni. Tehát sajnos olyan világot élünk, hogy a tények egyre kevesebb embert érdekelnek. Itt értelmezési verseny van. Most már szinte az élet számos területen, vagy a közélet számos területén. De teljesen mindegy, hogy mi történik, hogy mi a valóság. Sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy azt a valóságot hogyan formálja át egy alternatív valósággá valamelyik oldal, vagy a médiája, és azt milyen erővel tudják tálalni. Ugye Nyugat-Európában azért fogjuk elveszíteni ezt a meccset, mert teljesen nyilvánvaló, hogy hazudik a nyugat-európai média, meg a politikusok is. Tehát nem mondanak a törvényről igazat, nem azt mondják, ami a törvényben van, de el fogjuk veszíteni ezt a meccset, mert a média ezt fogja szajkózni, és addig mondják, amíg meg nem tévesztenek, ha kell 80 millió németet. És a 80 millió német azt hiszi, hogy itt van valami egyébként, mit tudom én, más szexuális identitású embereket kirekesztő törvény, miközben nincs ilyen törvény.
De mi a tétje annak, hogyha egy ilyen meccset Európában, vagy bármelyik más, nem Magyarországban egy magyar kormány elveszített, nem az európai népek választják a magyar kormányt, hanem a magyar állampolgárok. Nehezebb lesz ott létezni? Nem tűnik úgy egyetlen magyar képviselőről se, meg a miniszterelnökről se, hogy ez különösebben zavarná, hogy milyen a légkör.
Hát a légkör, ha rossz, akkor nem emiatt rossz. Tehát sokkal durvább viták vannak az én információim szerint mondjuk migráció ügyében, ami még nincs lezárva, mert még mondjuk ez a törvény ez elfogadásra került, most még nyilván pár hétig folyik róla egy néhány szinten diskurzus, színvonalasabb diskurzusok is, meg kevésbé színvonalasak. Sőt, a médiában nekünk magunknak is el kell viselnünk, vagy a közösségi oldalakon az ocsmányabb személyes támadásokat, tehát, de hogy mondjam, ez nem billent ki minket abból, hogy kiálljunk a javaslataink mellett, és nem is szegi kedvünket a politikai vitákban. Már megszoktuk, inkább így mondom. Különböző nívón, de lesznek még viták, és aztán ez majd beáll. Míg mondjuk a migráció kapcsán nagyon sok van még előttünk, ezért mondom, hogy szerintem a feszültségek nagy része, ha vannak ilyenek, akkor inkább onnan fakadnak, mert az a következő 5-7 évben is brutális probléma lesz. Ez meg, hogyha valaki veszi a fáradtságot, elolvassa, akkor megnyugszik, a német sajtó pedig nyilván nem tud ezzel foglalkozni tartós, húzamos ideig. Én csak arra hívom fel mindenkinek a figyelmét itthon is, hogy mielőtt véleményt alkot róla, legyen kedves, olvassa el ezt az egy inkriminált mondatot, amiből ilyen nagy cirkuszt csinálnak, és azt jegyezze meg, talán itt a rádió hallgatóknak is ennyit, erre külön felhívhatom a figyelmüket, valamennyi vélemény formáló, hogy a törvény nem foglalkozik a felnőttekkel, kizárólag a gyermekek számára gyermekek védelme szempontjából ahhoz rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy a koruknak nem megfelelő tartalmak elérése az korlátozottabb legyen egyébként. Bocsánat, aztán befejezem egy mondatot, még engedjenek meg. Nagyon sok szülő, magamat is ide sorolom, meg nem kezdtem el a törvénnyel és annak a háttéranyagaival alaposan foglalkozni. Nagyon alábecsüli különben az interneten rejlő veszélyeket, meg a gyermekek egészséges szellemi fejlődésére, vagy erkölcsi fejlődésére leselkedő veszélyeket. Tehát brutális, hogy milyen
világot ér. Az interneten minden van, de arra van egy nemzeti törvényhozásnak hatásköre?
Ugye ez egy nagyon jó kérdés. Sokan kérdezik ezt, és mindjárt tisztáznék is egy dolgot. Ugye maga a törvény az nem szól az internetről, és nem korlátozza az internetet. Tehát miért ez is megjelenne a német sajtóban, ezt szögezzük le gyorsan, hogy nem az internetet korlátozza a törvény.
De vesztett vállalkozás volna. Eddig senkinek nem nagyon sikerült egy-egy diktatúrát leszámítva, Kínát, Észak-Koreát.
Én abban azért nagyon bízom, hogy az Európai Unió józanabbik részében lesz annyi életösztön a következő 5 évben, hogy valamit kezdenek majd legalább a dark webes, tehát az internet legmocskosabb részén található tartalmak nem is korlátozásával, teljes eltörlésével. Tehát én ezt képtelen vagyok megérteni, hogy a tudomány mai állása mellett hogyan nem lehet kizárni az emberek életéből legalább a legalja tartalmakat. Tehát
mert a legtöbb üzlet, fegyver, kábítószer, pénz a dark webben folyik.
Na jó, de
azért
nem hiszem el, hogy az Európai Unió tagállamai összefognak, és a megfelelő technikai, technológiai háttérrel a birtokukban, erőforrások a birtokukban, ezt nem tudják megálltani. Én nem tartozom azok közé, akik ezt elhiszik.
Teljesen nyilvános webben is igazából bármit meg lehet találni. Kicsit kell csak keresni.
Igen. Itt alapvetően, és egy nagyon fontos része, ugye a törvénykereteket határoz meg, akár a köznevelési törvény, akár a médiatörvény, akár a gazdasági reklámtörvényre vonatkozó passzus, vagy a családok védelmére vonatkozó passzus. Itt mindenki neki állt már ötletelni ideje korán, hogy ez akkor mit jelent. Jöttek egy-két komolyabb, vagy nagyobb tévé, nem azt mondom, hogy komolyabb, de nagyobb tévécsatorna is előállt azzal, hogy akkor már nem tudja mutatni a sorozatait. Most először is itt egy picit azért érdemes lelassítani, mielőtt megint legyártanak egy olyan hírt, ami nem igaz, mert ugye a törvény kijelöli a kereteket, de a nyár folyamán számos végrehajtási rendeletet kell még a kormánynak megalkotnia ebben az ügyben, ahol pontosan, tényleg milliméterre pontosan le kell szabályozni, hogy mit lehet, és mit nem lehet. Mi az, ami belefér egy tartalomba a korhatáros besorolásoknál, mi az, amire figyelemmel kell lenni. Azon azért szerintem nem szabad egy jogállamban csodálkozni, vagy egy ország jogi rendszerét ismerőként csodálkozni senkinek, hogy mondjuk az alaptörvényben foglaltakat be kell tartani. Az alaptörvényben foglaltak megjelennek az alsóbb szintű jogszabályokban is. Azért aki ezen csodálkozik, az hogy mondjam, akkor még kevésbé mondjon kritikát. Tehát nekünk van egy alaptörvényünk, amely védi kiemelten védi a családi intézményt. Számos passzus, ezek is már korábban átmentek vitán, most nem citálnám ide ezeket a vitákat, mert elmenne bele az idő, de ezek átmentek már egy vitán. Társadalmi konszenzust azért remélem élveznek a családok védelmét szolgáló passzusok. Ebből következik egy törvény, ami meghatároz kereteket. Ez a törvény több törvényt módosít, mint ahogy az előbb tisztáztuk, és ez a több törvény módosítás pedig számos végrehajtási rendeletet igényel még. Tehát, hogy mi lesz a mindennapokat érintően, mi következik ebből a törvényből, az még ezekből a rendeletekből fog majd csak kiderülni.
Nyár vége, ősz. Hát most már nincs parlament, is kell hozzá parlament, mert ez kormányügy.
Ez már kormányügy, igen, az abszolút kormányügy, és én úgy tudom, hogy nyár végéig kaptak a kormánytagok, az illetékes kormánytagok erre időt. Itt nyilván a miniszterelnökséget vezető miniszternek lesz dolga, az igazságügyminiszternek lesz dolga, szerintem az emberi erőforrás miniszternek lesz dolga, és szerintem a családügyi miniszternek lesz dolga, de hát ez majd a kormány eldönti, ez viszont meg nem az én dolgom.
Volt 3 napos frakcióülésük Debrecenben. Mi volt ott a legfontosabb?
Nyilván egy járvány utáni időszak első frakcióülése volt. Ezt azért is mondom így ezzel az alig érezhető éllel, mert rég nem volt így együtt a frakció, egyszerűen nem volt rá mód.
A parlamentben azért együtt voltak.
Igen, de ugye egy kihelyezett frakcióülés az egy szélesebb körű társaság, mint maga a parlamenti frakció. Ugye a munkatársakkal, szakértőkkel, kormánytagokkal egészül ki, és ez nem volt ugye a járvány előtt óta. Egyrészt a mögöttünk hagyott időszak értékelésére került sor ennek a logikának. A mentén meghallgattuk Káslár miniszter urat és Pintér miniszter urat. Az előttünk álló időszak pedig legalább olyan mozgalmas és munkás lesz, mint a mögöttünk hagyott, mert a gazdaságot, a közösségi életet és sok mindent újra kell indítani. Szerintem sok ember a saját életében is látja, vagy abból is le tudja vonni azt a következtetést, hogy a járvány mérhetetlen károkat okozott a közösségi élet, vagy a társasági élet szempontjából is. Elszeparálódtak az emberek, és azért a természetes ösztönrendszerünknek az része, hogy alkossunk társaságot, legyünk együtt, és egyáltalán egy erős közösség, egy családi, baráti közösség az hatalmas érték. A közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzsvezetőjét, Novák Katalint is meghallgattuk, illetve Szijjártó Pétert, aki a gazdasági élet újraindításáért felelős. A helyzet az, hogy mint ahogy arra már kommunikáltunk, a kormány egyik kitűzött célja, és ha a legfontosabb dologra kérdez rá, akkor így tudnék röviden válaszolni, hogy a járvány előtti gazdasági növekedési szintet érjük el. Ez az 5,1%-os évenkénti bővülést. A kormány nagyobbik része ennél optimistább, tehát azt mondják, hogy el fogjuk tudni érni az 5,5%-os bővülést is, ami meghaladja majd a járvány előtti szintet. Tehát ez a legfőbb célkitűzés, röviden a kérdésére válaszolva, és ebből számos intézkedés majd következik.
A két új operatív törzsel a frakciónak milyen kapcsolata van? Közvetlenül kommunikálnak, a párt elnökségén keresztül dolgoznak össze, mert ezek ilyen projektjellegű működésnek tűnnek, tehát egy-egy feladatra vannak ráállítva.
Abszolút, hát ugye itt azért a személyközi viszonyok működnek. Most nyilván ezek az operatív törzsek, vagy ezek a testületek önmagukban megálló kormány alá rendelt szervezetek, két erős vezetővel, Novák Katalinnal és Szijjártó Péterrel, de hát a frakciónak formálisan nincsen ebben dolga, de nyilvánvalóan mondjuk Novák Katalin is tagja a Fidesz országos elnökségének, meg mondjuk én is tagja vagyok, tehát ott is kommunikálunk. Novák Katalin és Szijjártó Péter is tagja a frakciónak, tehát a frakció tagokkal is kommunikálnak, és szerintem itt annál jobb, minél több tudás halmozódik föl, vagy mindenki ki dobálja az asztalra az által összegyűjtött tapasztalatokat. A Fidesznek ez nagy erőssége egyébként, hogy mi így működünk. Tehát itt nincsenek olyan annyira egyszemélyesített feladatkörök, amiben másnak ne lenne módja beleszólni, és így egy jóval nagyobb tapasztalati körön nyugszik a legtöbb döntés, és ebben az esetben is ez történik. Tehát informálisan persze van ráhatásunk, hallunk róla, ők is hallják a mi véleményünket, formálisan viszont úgy működnek, mint a bármelyik operatív törzs az elmúlt időszak.
Tehát ő adhatnak ki operatív törzsi utasításokat, például a gazdaság újraindításáért, vagy a közösségi élet fellendítéséért, mert a koronavírus operatív törzs az nagyon világos utasításokat fogalmazott meg.
Igen, de ugye itt a témák is megválogatják a módszereket. Azért a járványellen védekezésnek volt egy katonai típusú, hívjuk így, egy katonai típusú, nagyon hierarchizált és egyébként az életekért küzdő döntési mechanizmusa. Tehát
ott azonnalos utasítások volt.
Hát így van. Hát ezért mondom, fogalmaznék úgy, hogy például a Novák Katalin által vezetett operatív törzs nem utasításokat ad, hanem döntési javaslatokat tesz. Itt számos dologról szó van, és nem kívánnám helyette, főleg nem nélkül elmondani az ő munkájára vonatkozó dolgokat, már csak azért sem, mert ez a munka ez most kezdődött, és szerintem sokan várják, hogy milyen lépéseket hoznak majd az emberek, a mindennapok, a közösségek újraindítása érdekében. De az a fajta döntési mechanizmus, ami mondjuk a magyar kormánytól megszokott, a magyar kormány tagjaitól megszokott, hogy világos állásponton nyugvó, az emberek életét segítő és a lehető legszélesebb társadalmi konszenzuson alapuló döntés legyen, az szerintem bizonyos. Éppen ezért egyébként ezeket az egyetértési pontokat keressük is, ezért indít a kormány megint nemzeti konzultációt. Jó néhány kérdésben, amelyekben mind-mind az emberek véleményére számítunk, és az alapján lehet majd kormányzati intézkedéseket hozni. Tehát minél szélesebben kell, főleg egy ilyen járványviselte időszak után a magyar társadalom véleményéért elmenni, és az őket segítő döntéseket is meghozni.
Azt kiszámolták már, hogy az a Fidesznek jó vagy nem jó, hogy az ellenzék egységesen indul, nincs már centrális előtér?
Hát szerintem... De a kampány kérdés, ha jól értem.
Hát nem, ez egy matematikai, választási matematikai kérdés. Nyilván mérnek mindent, átszámolnak mindent.
A mérések alapján a magyar baloldal el fogja veszíteni a 2022-es választásokat.
Ezt de jobban, látja. Mint ahogy ha volna centrális erőtér veszítette volna el, ez egy nagyon hipotetikus kérdés, mert már nincs.
Szerintem egy évvel a választások előtt ilyen becslésekbe belemegy jobban vagy nem jobban, az nehéz. Hát azért annál jobban, mint ahogy háromszor kikaptak, nehéz kikapni választásokon. Ugye a háromszor kétharmados felhatalmazás az önmagáért beszél, de szerintem nincs is szükség arra, hogy a kétharmad köré koncentráljunk. Tehát itt a többség megszerzése lehet cél. Én ma azt látom, hogy az összefogás legalább annyi embert tántorít el a baloldaltól, mint amennyit esetlegesen behoz nekik. Tehát én nem látom, hogy a baloldalon a politikai pártok piaca bővült volna. Persze nem az én dolgom, ez közvéleménykutatók meg politológusok dolga, hogy ezt elemezgessék. Én hírfogyasztóként meg közéleti emberként ezzel a benyomással rendelkezem. Szerintem Gyurcsány Ferenc jelenléte a baloldalon az végzetes számukra, ami helyes is különben, mert mégiscsak durva lenne, ha történtek a 2006-os hamisítások, stb. A zavargások, szemkirövetés, véres események után Gyurcsány Ferenc újra hatalmat kapna. Szerintem rendben van, hogy ez így van. De minek után nem nyugszik, és maga alá gyűrte az egész baloldalt, és szemmel láthatóan, én mint a parlamentben is nagyon érdekes jelenetek vannak, amikor Vadai Ágnes instruálja a DK-ból a jobbikosokat, hogy hogyan szavazzanak, ott a sorok között ezeket látjuk. Akkor az ember rájön, hogy Gyurcsány Ferenc nem úgy megmaradt, vagy életben maradt a történtek után a magyar politikában, hanem irányít. Tehát csapatkapitányként van jelen.
Felépített egy pártot a semmiből.
Ja, abszolút. Tehát ez nem hogy egy pártot, az egész baloldalt felépítette, és azon belül már úgy szórakozik ott ezekkel az epizód szereplőkkel, ahogy akar. Jakab Péter, Karácsony Gergely, Dobrev K. Tehát hajlamos az ember, aki közélettel foglalkozik, róluk véleményt mondani, miközben teljesen mindegy, mert mindegyikőjük vagy így, vagy úgy, vagy alkuval, vagy zsarolással, vagy politikai trükkökkel, de Gyurcsány Ferenc befolyása alatt áll. És ez nekik legalább akkora teher, tehát mármint a Gyurcsány jelenléte akkora teher, mint amennyit Gyurcsány gondol, hogy segítség. Tehát én ezért mondom, hogy én azt látom, hogy ma a számok alapján el fogják veszíteni a választást. Gyurcsány Ferenc estül mindenestül. Ez persze azt jelent, nem azt jelenti, hogy a magyar jobb oldalnak ezt el kell könyvelnie. Ezek a jelenlegi számok, ezek változhatnak, és mi nem is innen nézzük a dolgot. Ez sok választás után, az előző választás előtt is volt már módom itt is ülni, elmondani, meg máshol is, hogy a választásokra nem úgy kell készülni, hogy az ember nézegeti a számokat, és azt figyeli, hogy áll az ellenfél, és ha nagyon feljön az ellenfél, akkor elkezd dolgozni, hanem folyamatosan tenni kell a mindenkinek a dolgát, az embereket segítő döntéseket kell hozni, és aztán el kell tudni mondani az embereknek, hogy miközül választhatnak. Most a jövő évben nyilvánvalóan választhatnak egy Orbán Viktor vezette kormány egyfelől, amelyik megvédi a magyar határokat, családokat segítő intézkedéseket hoz, gyermekvédelmi intézkedéseket hoz, újraindítja a gazdaságot. Nyilván sok kritikát lehet, mint minden kormánnyal szemben megfogalmazni, de azért 12 év alatt világosan kiismerhetővé vált minden magyar számára, hogy mit jelent az, amikor a jobb oldal kormányoz, a gazdasági fellendülést, növekvő beruházások, növekvő béreket, családvédelmi intézkedéseket, családokat segítő pénzügyi döntéseket, és ezzel szemben van egy Gyurcsány Ferenc vezette baloldal, amelyik adóemelésben gondolkodik, amelyik lebontaná a kerítést, és amelyik elvenné a családtámogatásokat, mint ahogy korábban már megtette. Ez lesz a választás, ide fog kifutni a legvégén.
Gyurcsány Ferenc lesz a Fidesz kampányának középpontjában, mint célpont?
De Gyurcsány Ferenc a saját kampányának a középpontja. Tehát ezt mindig ránk kenik, hogy mi beszélünk sokat a Gyurcsányról, de nézzék már meg most is, mit csinál. Tehát ha mi nem szólalnánk meg, akkor is ő lenne a középpontban.
Őszi törvényhozási időszak, a utolsó teljes időszak lesz ebben a kormányzási ciklusban. Milyen javaslatokkal készülnek? Visznek-e be minősített többségűeket, kétharmadosokat, sarkalatos törvényeket? Van-e még valami?
Most így nem tudnék olyat említeni, ami... Hát esetleg egy érdekesség még az első témánkhoz kapcsolódóan, ugye gyermekvédelmi rendszer megerősítéseként még vannak részletszabályok, de ezek már inkább a gyermekvédelmi intézményrendszert érintik. Illetve az áldozatsegítés, bár kizárólag hagyni sok, nagyon sok kritika érte mostanában a politikai vitákban a magyar áldozatsegítő rendszert, amit szerintem ennyire nem kell kritikával illetni, mert ez létező dolog, sok ember sok munkáján nyugszik, és én nem is gondolom, hogy olyan minőségi kifogásokat lehetne emelni, amilyenek a politikai vita hevében elhangoztak ellenük. Ettől függetlenül jobbítani mindig lehet, főleg a gyermekvédelem területén, és éppen ezért ott még várható egy kisebb törvénymódosító csomag. Szerintem a parlament szokásos rendjében, nem túl nagy hőfokon, de nagy hangzavarral működni fog. A nagy hangzavart azért mondom, mert szerintem az egész őszi ülésszak már a kampány hangulatban fog telni. Tehát ha megnézik most a tavaszi ülésszakban mondjuk Jakab Péter produkcióját, a rengeteg hangoskodást, a becsmérlést, a közönséges felszólalásokat, az már hangolódás volt a 22-es választásokra. Tehát a
mérések szerint olyan legnépszerűbb ellenzéki politikus.
Hát igen, mert ugye, hogy mondjam, ez olyan, mint a búvárlap, tehát ahol vér folyik, oda mindenki oda kapja a fejét. Most ez kérdés, hogy ez a népszerűség, ez tartós-e? Egyáltalán népszerűsége ez, vagy inkább csak érdekesség? Tartok tőle, hogy ez csak inkább érdekesség, mint semmi tartós elismerésen, megbecsülésen nyugvó népszerűség. Olyan érdekes, hogy ő föláll, és akkor mert tiszteletlen lenni, meg mindig van valami botrány. Szerintem ideig, óráig meg lehet egyébként ebből élni a politikában, ezért most jók a számok, de azt kétlem, hogy az emberek rábíznák az ország kormányzását egy ilyen emberre.
Költségvetés szokott az lenni, amiből világosan kiderül, hogy egy kormány mit akar, mert abban van benne, hogy mit, mire mennyi pénzt ad. Mit szeretnének, hogy az emberek kiolvassanak ebből a költségvetésből, mint a jövő éviből, amit a járvány ellenére lényegében időben a szokott rendszerint fogadtak el?
Ugye a gazdaság újraindítása van a zászlónkra tűzve, ez persze föl lehet fogni politikai mottónak is, de azért nézzük a tényeket. Tehát a járvány Európa szerte megviselte a kormányokat, a népszerűségüket is, illetve a költségvetési helyzetet is. Nem csak azért, mert komoly pénzeket vitt el a járvány elleni védekezés, hanem legfőképpen azért, mert gyakorlatilag leálltak a gazdaságok. Magyarországon is komoly gazdasági visszaesés volt, én nem vagyok egy gazdaságpolitikus, de azért arra mindannyian emlékszünk, hogy a tavalyi évet úgy zárta a magyar gazdaság, ahogy talán a Gyurcsány kormány óta nem zárt. Tehát olyan visszaesés volt az ipari szektorok leállása miatt, ami nagyon megnehezítette és beszűkítette a költségvetési mozgásteret. Ennek az újraindítása az nem önmagában álló dolog. Azért dolgozni kell sokat, meg kell hozni döntéseket, gazdaság ösztönző lépéseket kell tenni, tehát a középpontban azért is áll ez, és itt jegyzem meg egy zárójeles megjegyzésként, hogy a sikeres oltási programnak köszönhetően Magyarország körülbelül másfél hónappal korábban tudta megkezdeni a gazdaság újraindítását, mint a többi Európai Uniós tagállam. Ez egyébként a GDP-ben körülbelül 1%-os előnyt jelent. Tehát szakértők szerint 1%-kal magasabb lehet a GDP pusztán azért, mert korábban tudtunk kijönni a járványból, tehát volt jelentőség azért az oltási program sikerességének azon túl is, hogy emberéleteket mentett meg vele a kormány, volt egy gazdasági sikere is, és ez áll az egésznek a középpontja. Most ehhez ugye, ennek a legvégén mégiscsak az emberek segítő intézkedések, vagy a gazdasági bővülés mindennapok szintjére való leképezése áll. Mit értünk ez alatt, ugye? Szeretnénk, hogyha ugye a 13. havi nyugdíj, és ezek már a frakciülésen is elhangzott témák voltak, a 13. havi nyugdíj visszaépülne minél előbb. A nyugdíjprémiumot idén is megkapják a nyugdíjasok. Komoly vita alakult ki például a hitelmoratórium fenntartásáról a frakciülésen. Mi azt javasoltuk a kormánynak, hogy a rászorulók számára tartsák fönt a hitelmoratóriumot. Szeretnénk, hogyha hogyha, amit a miniszterelnök már bejelentett, tehát nagy újdonság nem lesz benne, pedig a világon példátlan és sehol nem tapasztalt intézkedési terv, hogyha meghaladja a gazdasági növekedés az 5,5%-ot, akkor a gyermekeket nevelő családok az egész 2021-es adójukat visszakapják. Tehát ez sehol nem volt ilyen példa a világon. Illetve ugye a 25 év alattiak teljes személyi jövedelemadó mentességét kívánjuk bevezetni, tehát ha elérjük azt a bővülést, amiről az előbb beszéltünk, akkor tényleg az egzisztencia és az emberek mindennapjainak könnyítését segítő pénzügyi döntések következnek, ami nem kidobott pénz, valóban mindig azt mondja, hogy ez kidobott pénz az embereknek ilyen ágon visszajuttatni, és akkor mindig vannak mindenféle alternatív javaslatok, hogy hogyan kellene ezeket a többleteket felhasználni. Mi azt gondoljuk, hogy egyrészt az embereknél jó helyen van a pénz, másrészt pedig ez pörgeti a gazdaságot. Tehát ezek nem véget érő folyamatok, hanem egy új folyamat, egy új gazdaságsegítő, élénkítő folyamatnak a kezdetét is jelentik, amiből majd át lehet lendülni egy újabb sikeres periódusba. Erre mondjuk azt, hogy ez egy gazdaság újraindítási csomag, vagy egy folyamat, ami önmagában nem megy, döntéseket kell hozzá meghozni, ez áll a középpontjában.
Milyen következtetéseket kellett levonniuk a COVID-járványban elhunytak számából?
Az európai átlag mezőnyben vagyunk a halálozás számának növekedését illetően. Nyilván nehéz dolog, mert a statisztika annyiféleképpen lehet értelmezni. Érdemes az Európai Unió statisztikákat, amelyek a tagállamokat vetik össze használni, és ott egy középmezőnyben vagyunk. Minden halott sok, egy halott is sok, és a járványban világszerte számos halott volt. Tehát az hogy egy járvány vitt el honfitársainkat, ez szerintem mindannyiunk fájdalma. Ebben talán nem is ízléses, ha bárki vitát nyit. A védekezéssel kapcsolatosan pedig nyilván a baloldal folyamatosan akadályozott bennünket. Én ott ültem, én voltam velük tárgyalni, és még a kezdetén kértük a segítséget is. Tehát ha valakivel velem aztán igazán nehezen hiteti el a baloldal, hogy segíteni akart, egy percig nem akartak segíteni. Amikor megállapodtunk valamibe, akkor is becsaptak bennünket. Tehát nincs olyan szempont, ami miatt én jó emlékkel gondolnék vissza, és azt tudnám mondani, hogy Magyarország megmutatta, hogy van politikai konszenzus legalább járvány idején, nem volt. Ott ütöttek, vágtak bennünket a védekezés során, és ahol tudtak, emlékezzenek csak vissza, mindent támadtak. Kevés a lélegeztetőgép, sok a lélegeztetőgép. Föl se idézem, mert talán mindenki emlékszik még rá. És ugyanez a vita zajlik, ezt csak azért hoztam, ugyanez a vita zajlik a védekezés sikerességét illetően is. A magyar kormány nagyon sok ember életét mentette meg azzal, hogy előre rohant, és bevállalta azt, amit az Európai Uniós tagállamok csak később mertek a vakcina beszerzések kapcsán. És nézzék meg, vagy emlékezzenek vissza, hogy mecsoda botrányt indítottak az orosz vakcinával kapcsolatban és a kezdetén. Nem csak itthon, külföldön is. Majd eltelt egy 3-4 hónap, és az osztrák kormány is, hova tovább a németek is az orosz vakcina megrendelésekhez nyúltak. Ez volt az a fajta bátorság és cselekvőképesség, amire a parlament mandátumot adott a kormánynak, és ez volt az a nagyon határozott kormány döntés, ami miatt Magyarországon hamar meg lehetett fékezni a járványt. Az, hogy voltak áldozatok, ez kétségtelen, de mindenhol voltak, és én inkább onnan nézem a dolgot, hogy hány és hány embert mentett meg a kormány ezzel az oltási programmal. Az európai statisztikák pedig talán rövidre zárják az ilyen típusú politikai vitákat.
Mikor választják meg az új köztársasági elnököt? Látják-e már azt az időintervallumot, ahol szabály szerint ezt meg lehet csinálni?
Hát a törvény ezt világosan kijelöli. Az én jelenlegi információim szerint ezt a jövő év márciusában meg kell tenni.
Akkor lesz ott parlamenti ülés? Mert ugye a parlamentben...
Hát tavaszi ülés szakasz az lesz. Hát most én nem látok olyan okot arra, miért ne kezdődne februárban a parlament, jövő februárban a parlament tavaszi ülés szaka, és azon belül meg még meg kell hozni döntéseket. De hát ezeket törvény mondja ki, határidőket, napokat. De az biztos, hogy márciusban, emlékeim szerint köztársasági elnököt kell választani. De valahogy úgy jön ki. Most nem számoltam ki pontosan, hogy...
Ott elég szorosan meghatározza a törvény, hogy mihez képest kell betartani. Tehát akkor az március környékén látjuk.
Így van, így van.
106 egyéni képviselő kiválasztásával hol tartanak?
Ugye a Fidesz egy fegyelmezett és rendezett párt. A KDNP-vel szövetségben a döntéseink nagy részét meg fogjuk hozni. Hát a jelöltjeink azok azért jó kiszámítható módon ismertek. Hát a helyben a 106 választókerületben szerintem nagyjából mindenki kis téttel meg tudná fogadni, hogy ki lesz a jelöltünk. Hivatalos jelöltállítás még nem volt értelemszerű, még ahhoz mi nagyon korán van az idő. A választókerületi elnökeink nagy része, és de a várható, valószínűsíthető jelöltjeink nagy része az most is parlamenti képviselő. Rutinos, jó politikusokból áll a 106 választókerületi elnökünk. Volt, ahol nyilvánvalóan javaslatot tettek cserére, de az elnökség végleges döntéseket, jelölt állítási döntéseket még nem hozott.
Az a technikája, hogy előbb a 106 egyéni, utána a lista, vagy fordítva? Vagy egybe?
Hát egyidejűleg, de ugye a 106 egyéni körzetet érdemes előbb kiválasztani, és utána összeállítani a listát, de gyakorlatilag egyik sem időszerű még.
Tud azért valamit tenni, hogy a frakciója ősszel teljes létszámban és egészségesen jöjjön vissza? Mert azért a világban nagyon sok helyen még tombol a járvány, magyarán elrendelt valami utazási korlátozást?
Imádkozni mindenképpen kell ezért, fogok is. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány a nagy arányú, nagy számú 5,5 milliós átoltottsággal előre ment. Én ezúton is azt javaslom mindenkinek, aki eddig még nem oltatta be magát, hogy tegye meg. Bármilyen vakcinából lehet most már választani, és az oltópontok működnek. És minek után nem vagyok járványügyi szakember és orvos sem, ezért Merkeli Bélára kell hagyatkoznom, aki talán a múlt héten egy nyilatkozatában azt mondta egy nap, hogy 13-an haltak meg Covid-ban, és egyikük sem volt beoltva. Tehát szerintem ne legyen most már vita téma az, minek után a világ is, és az erről szóló diskurzus is előre haladt már, hogy az oltás jó-e vagy sem. Tehát az átoltottság növelése az cél, és amennyiben még több ember be lesz oltva, még kisebb esélye lesz annak, hogy itt ősszel újra berobbanjon a járvány, leálljon az ország, tönkre menjenek életek és emberek hajlanak.
Tehát a frakciótagok bárhova mehetnek, miután mindenki nyilván be van oltva?
Hát én úgy tudom, hogy mindenki be van oltva, igen, a általam vezetett frakcióban. Hát bárhová, tehát szabályokat, utazási szabályokat tartsák be, de meg én azt gondolom, hogy felelősen gondolkodó emberek, döntéshozók ülnek a frakcióban, tehát én nekem ilyen félelmeim nincsenek. Az jobban zavar, hogy még mindig van sok magyar, aki nem oltatta be magát, és kérném, hogy tegyék meg, annál jobb lesz a közös élet is, meg az újraindítás is, a közösségi élet újraindítása és a gazdaság újraindítása is annál sikeresebb lesz.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakció vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.